24. fejezet, amelyben Péter Magnus urat gyötörni kezdi a féltékenység, a java korabeli hölgyet pedig a félelem, s ez a pikvikistákat a törvény karmai közé juttatja. Mire Pickwick úr leért a szobába, ahol Péter Magnus úrral töltötte az előtte való estét, ez utóbbi úriember a két bőrönd, a bőr kalapdoboz és a szürke papírcsomag tartalmának javarészét már felhasználta arra, hogy minél nyalkább gavallért csináljon magából, és a legnagyobb izgalomban és nyugtalanságban száguldott föl és alá a szobában. Jó reggelt, uram, mondta Péter Magnus úr. No, mit szól ehhez? Nagyon jól fest, igazán, felelte Pickwick úr jóindulatú mosolyjal, ahogy végignézett Péter Magnus öltözékén. Magam is azt hiszem, felelte Magnus úr. Pickwick uram, már fel is küldtem neki a névjegyemet. Felküldte? Szólt Pickwick úr. Felén, és a pincér azzal az üzenettel jött vissza, hogy 11 órakor fogad. 11 órakor, uram, már csak egy negyed óra van hátra. Az nagyon hamar elmúlik. Bizony, nagyon hamar, felelte Magnus úr, sokkal hamarabb sem, mint szeretné az ember, igaz-e, édes jó Pickwick uram? Ilyenkor legfontosabb az önbizalom, jegyezte meg Pickwick úr. Igen, én is azt hiszem, kérem, felelte Péter Magnus úr, s én nagyon bízom is magamban. Igazán, Pickwick úr, nem látom át, hogy egyáltalában mi oka volna egy férfiúnak ebben a helyzetben félni, hiszen nincs mit szégyelni rajta, kölcsönös egyetértés dolga az egész, semmi más. Egyik részről a férfi, másik részről az asszony. Ez az én felfogásom a dologról, Pickwick uram. Nagyon józan felfogás, felelte Pickwick úr. No, de vár a reggelink, Magnus úr, gyerünk! Leültek a reggelihez, de nyilvánvaló volt, hogy Magnus úr minden hetvenkedése mellett is nagy izgalomban volt, mely egyebek közt kivált abban nyilvánult meg, hogy semmi étvágya nem volt. Hogy föl akarta borítani a teáskancsót, hogy erőnek erejével jókedvűnek akart látszani, és hogy nem állta meg, hogy minden pillanatban ki ne húzza zsebéből az óráját. He-he-he! Vihogott Magnus úr erőltetett jókedvel, mi alatt csak úgy remegett az izgatottságtól. Már csak 2 perc, Pickwick uram. Nem nagyon sápadt az arcom? Nem túlságosan, felelte Pickwick úr. Rövid szünet támadt. Bocsánatot kérek, Pickwick uram, de mondja csak, volt-e már ön valaha életében ilyen helyzetben? Kérdezte Péter Magnus úr. Úgy érti, hogy megkértem-e már valakit? Kérdezte Pickwick úr. Igen. Még soha, felelte Pickwick úr nagy nyomatékkal, még soha. Akkor hát fogalma sincs róla, hogy kell az ilyesmihez hozzáfogni? Kérdezte Magnus úr. Hát, felelte Pickwick úr, azért van némi elképzelésem erről a dologról is, mint hogy azonban a gyakorlatban még sohasem próbáltam ki elméletemet, a világért nem ajánlanám önnek, hogy az én tanácsaimhoz szabja magát. Bármi kis útbaigazítást hálás köszönettel fogadnék, mondta Péter Magnus úr, és megint az órájára nézett, melynek a mutatója már 5 perccel túlhaladta 11-en. No jó, mondta Pickwick úr, azon a komoly és ünnepélyes hangon, amellyel, ha akarta, nagy súlyt és nyomatékot tudott kölcsönözni szavainak. Én azzal kezdeném, uram, hogy hódolattal adóznám a hölgy szépségének és kiváló tulajdonságainak. Aztán áttérnék arra, uram, hogy én magam nem sokat érek. Igen, mondta Magnus úr, értem. Tudni illik, ő hozzá képest, folytatta Pickwick úr. Mármint, hogy csak ő hozzá vagyok méltatlan, de aztán hozzátenném, hogy én is csak érek valamit, és rövid visszapillantást vetnék a múltamra, és röviden vázolnám jelenlegi helyzetemet. Úgy érvelnék, hogy a többiekkel összehasonlítva bárki más nő számára nagyon kívánatos férj lennék. Azután kiterjeszkedném forró szerelmemre és mély hódolatomra, és ekkor talán kísértésbe jönnék, hogy megfogjam a kezét. Igen, értem, mondta Magnus úr, ez nagyon fontos momentum. Azután folytatta Pickwick úr, és egyre jobban belemelegedett, ahogy egyre tüzesebb színekkel képzelte maga elé a jelenetet. Azután egész egyszerűen is nyíltan föltenném a kérdést, akar-e a feleségem lenni. Azt hiszem, teljes joggal föltételezhetem, hogy erre a kérdésre a hölgy el fogja fordítani a fejét. De vajon biztos, hogy el fogja fordítani a fejét? Számíthatok erre? Mit gondol, Pickwick uram? Kérdezte Peter Magnus úr. Mert ha ekkor nem fordítja el a fejét, én igen nagy zavarba jönnék. Én azt hiszem, hogy el fogja fordítani, felelte Pickwick úr. Akkor aztán megragadnám a kezét, uram, és úgy gondolom, Magnus úr, hogy miután ezt megtettem, föltéve, hogy vissza nem húzta a kezét, gyöngéden félretolnám a zsebkendőt, amellyel ebben a pillanatban, mint némi kis emberismeretem sejteni engedi, eltakarta a szemét, és kellő tisztelettel egy csókot lopnék tőle. Igen, azt hiszem, megcsókolnám őt, Magnus úr. És határozottan az a véleményem, hogy a hölgy, ha egyáltalán elszánta magát, hogy hozzám jön, ebben a rendkívüli pillanatban élne az alkalommal, és egy szemérmes igent susogna a fülembe. Magnus úr felugrott, egy darabig szó nélkül bámult Pickwick úr értelmes arcába, aztán az óramutató 10 percet jelzett 11 után, megrázta a kezét, és kétségbe esett elszántsággal kirohant a szobából. Pickwick úr egy darabig föl alá járt, és az óramutató legalább részben az ő példáját követve éppen ahhoz a számjegyhez ért, mely a felet mutatja az órán, amikor hirtelen kinyílt az ajtó. Pickwick úr megfordult, hogy üdvözölje Peter Magnus urat. Helyette azonban Tubman úr vidám arcát, Finkel úr derült ábrázatát, és Snodgrass úr értelmes vonásait pillantotta meg. Mialatt Pickwick úr üdvözölte a barátait, betáncolt a szobába Peter Magnus úr. Ó, ő az az úr, akiről beszéltem, Peter Magnus úr, mutatta be Pickwick úr új ismerősét a barátainak. Jó napot, uraim, szólt Magnus úr, aki szemmel láthatólag nagy izgalomban volt. Kedves jó Pickwick uram, szabad kérnem egy pillanatra? És azzal Magnus úr beakasztotta mutató ujját Pickwick úr gombjukába, és miután egy ablak mélyedésbe vezette, így szólt hozzá. Gratulálhat, Pickwick uram. Szóról szóra az ön tanácsa szerint jártam el. És bevált a módszer? Kérdezte Pickwick úr. Bevált, uram. Nem is sikerülhetett volna jobban? Felelte Magnus. Pickwick uram, ő az enyém. Tiszta szívből gratulálok önnek, felelte Pickwick úr, és melegen megrázta új barátja kezét. Beszélnie kell vele, Pickwick uram, mondta Magnus úr, jöjjön most rögtön, erre, bocsássanak meg, uraim, egy pillanatra. És azzal Peter Magnus úr, nagy sietve, kicipelte Pickwick urat a szobából. Megálltok a folyosón, a legközelebbi ajtó előtt, és Magnus úr csöndesen bekopogtatott. Szabad, szólt egy női hang. A két férfi belépett. Whitefield kisasszony, mondta Peter Magnus úr. Engedje meg, hogy bemutassam önnek Pickwick urat, aki nekem nagyon jó barátom. A hölgy a szoba hátsó felében volt. Pickwick úr, ahogy meghajtotta magát, kivette a zsebéből a pápa szemét, orrára illesztette, de alig készült el ezzel a művelettel, amikor meglepetésében hirtelen elkiáltotta magát, és hátrálni kezdett. A hölgy pedig félig elfojtott sikollyal kezébe rejtette arcát, és egy székre hanyatlott. Magnus úrnak viszont földbe gyökerezett a lába ettől a látványtól, és hol Pickwick úrra nézett, hol Whitefield kisasszonyra, arcán a legmélyebb megdöbbenés és rémület kifejezésével. Viselkedésük teljesen érthetetlennek látszik. A tényállás azonban röviden az, hogy mihelyt Pickwick úr föltette a szemüvegét, a jövendőbeli Magnus néban rögtön ráismert arra a hölgyre, akinek a szobájába tegnap este olyan megbocsáthatatlan módon betévedt. És mihelyt a pápa szem Pickwick úr orrán volt, a hölgy is rögtön észrevette, hogy ez ugyanaz az arc, amelyet ő ama borzalmas hálósipka alatt látott. Ezért sikoltott fel a hölgy, s ezért tántorodott hátra Pickwick úr. Pickwick uram, kiáltott fel Peter Magnus úr, kővé meredve a meglepetéstől, mit jelentsen ez? Mit jelentsen ez, uram? Ismételte Magnus úr, egyre hangosabban fenyegető hangon. Uram, mondta Pickwick úr, akit bántott kissé, hogy Peter Magnus úr egyszerre ilyen parancsoló hangot üt meg, és ilyen modorban kezdi őt kérdezgetni, uram, erre a kérdésre nem válaszolok. Nem válaszol? Kérem, kérdezte Magnus úr. Nem, uram, felelte Pickwick úr. A kisasszony engedelme és beleegyezése nélkül semmit sem fogok mondani, ami őt kellemetlen helyzetbe hozhatná, vagy kellemetlen emlékeket idézhetne föl benne. Whiterfield kisasszony, szólt Peter Magnus úr, ismerjön ezt az embert. Hogy ismerem-e? Ismételte a java korabeli hölgy, habozva. Igenis, azt kérdem, kisasszony, hogy ismeri-e? Kiáltotta Magnus úr szilajhangon. Már találkoztam vele, felelte a java korabeli hölgy. Hol? Kérdezte Peter Magnus úr. Hol? Azt nem árulom el, felelte a java korabeli hölgy, miatt felkelt a helyéről és elfordította az arcát. Azt nem árulhatom el, a világ minden kincséért sem. Értem, kisasszony, mondta Pickwick úr, és méltányolom az ön gyöngéd érzelmeit. Bízzék benne, hogy én nem fogom elárulni soha. Mondhatom, kedves kisasszony, mondta Magnus úr, ha meggondoljuk, hogy csak az imént váltott jegyet velem, hát azt hiszem ön ezt a dolgot meglehetősen hidegvérűen fogja fel. Meglehetősen hidegvérűen, kedves kisasszony. Milyen kegyetlen ön, Magnus úr, mondta a java korabeli hölgy, és keserves sírásba fakadt. Engem vonjon felelősségre, uram, szólt közbe Pickwick úr, ha valaki, hát csak is én vagyok a hibás. Ó, szóval csak is ön a hibás, uram, csak is ön, igazán? Mondta Magnus úr. Csak hogy én átlátok a szitán, uram. Szóval már megbánta az elhatározását? Az elhatározásomat? Csodálkozott Pickwick úr. Igen, az elhatározását, uram. Ó, sose nézzen rám olyan csodálkozva, kérem, mondta Peter Magnus úr. Jól emlékszem még, hogy mit mondott nekem tegnap este, uram. Ön azért jött ide, hogy leleplezzen egy gaz és csalfa teremtést, akinek a hűségében és becsületességében feltétlenül megbízott, mi? E szóknál Magnus úr gúnyosan kezdett vigyorogni. Azután lekapta zöld pápa szemét, amelyet a féltékenységi rohamhoz valószínűleg nem tartott szükségesnek, és apró szemeit olyan vadul forgatta, hogy igazán ijesztő volt ránézni. Ugye bár? Mondta Magnus úr, és a gúnyos vigyorgást fokozottabb mértékben megismételte. De ön ezért felelni fog nekem, uram. Aztán miért feleljek? Kérdezte Pickwick úr. Jó, jó, uram, felelte Magnus úr, föl alá szaladgálva a szobában. Jó, jó. Ez a jó, jó nyilván fölöttébb tág értelmű kifejezés lehet, mert a mi emlékezetünk szerint egyetlen olyan utcai, színházi vagy kocsmai civódásnak sem voltunk tanúi, ahol minden nemű provokáló kérdése nem ez lett volna a gépies válasz. És ön úriembernek tartja magát, uram? Jó, jó, uram. Azt akarja tán, hogy falhoz lapítsam, uram? Jó, jó, uram. Úgy látszik, hogy a közszájon forgó jó-jó mögött valami rejtett gúny lappang, amelytől az illető, akit megtisztelnek vele, sokkal nagyobb dübe jön, mint hogyha szemen szedett gorombaságokat vaglosnak a fejéhez. Nem akarjuk ezzel azt állítani, hogy a tömör kifejezés használata Pickwick úrral szemben az ő lelkét is ugyanolyan haragra gerjesztette, amin őt okvetlenül előidézett volna egy közönséges kebelben. Mi csak utalunk arra, hogy Pickwick úr kinyitotta az ajtót, és hevesen kiszólt. Tapman, jöjjön ide! Tapman nyomban megjelent, fölöttébb elámult arccal. Tapman, mondta Pickwick úr. Egy kényes természetű dolog miatt, amely kizárólag erre a hölgyre tartozik, ez az úr meg én itt az imént összekülönböztünk. Én tehát az ön jelenlétében kijelentem előtte, hogy a dolognak semmi köze az ő személyéhez, és a legcsekélyebb összefüggésben sincs az ő ügyeivel, és azt hiszem, hogy ezek után ön minden további nélkül tudomásul fogja venni, hogy amennyiben ez az úr továbbra is megmarad gyanúsításai mellett, ezzel igazmondásomat vonja kétségbe, amit én a legnagyobb személyes sértésnek fogok tekinteni. Pickwick úr ezzel Peter Magnusra tekintett, és annyi minden volt a pillantásában, hogy el sem lehet mondani. Pickwick úr egyenes, becsületes viselkedése, párosulva az ékes szólás erejével és súlyával, amely őt annyira jellemezte, meggyőzött volna minden józaneszű embert. Fájdalom azonban a kérdéses pillanatban Peter Magnus úr esze minden inkább volt, mint józan. Minél fogva, ahelyett, hogy amint illik, beérte volna Pickwick úr magyarázatával, egyre jobban belelovalta magát, úgyhogy végül egészen nekivadult, és nekitüzesedett. Emlegetni kezdte, hogy ő tudja, mivel tartozik saját érzelmeinek, és több efféle dolgot. És szavalásának azzal igyekezett súlyt adni, hogy föl alá szaladgált a szobában, felborzolta a haját, és a változatosság kedvéért megpótolta e mulatságot azzal, hogy időnként öklével Pickwick úr jóságos arca előtt hadonászott. Viszont Pickwick úr egyrészt mert tudatában volt ártatlanságának és korrektségének, másrészt meg mert nagyon bántotta, hogy egy javakorabeli hölgyet belekevert egy ilyen kellemetlen ügybe, nem tudott uralkodni magán, mint más alkalommal. Ennek aztán az lett a következménye, hogy egyik szó a másikat érte, egyik hang a másikat kiabálta túl, míg végre Peter Magnus úr kijelentette Pickwick úrnak, hogy majd hallani fog róla, amire Pickwick úr dicséretre méltó udvariassággal azt felelte, hogy mentől előbb annál jobb, amitől a javakorabeli hölgy ilyetten kirohant a szobából, ahonnan Tapman úr kituszkolta Pickwick urat, és átengedték Peter Magnus urat önmagának és gondolatainak. Ha a javakorabeli hölgy sokat forgott volna a nagyvilágban, és ha csak némiképp is kitanulja azoknak a módszereit és szokásait, akik törvényt hoznak és divatot szabnak, akkor azt is tudta volna, hogy az ilyen viharos jeleneteknél ártalmatlanabb dolog nincs a világon. De mivel, hogy életének javarészét falun töltötte, parlamenti tudósításokat sohasem olvasott, nagyon kevéssé volt járatos a művelt társadalom e válogatott fogásaiban. Ennél fogva, mihelyt a szobájába ért, bezárta maga után az ajtót, és gondolkozni kezdett azon a jeleneten, amelynek az imént tanúja volt, és vérengző, rettentő, öldöklő képek jelentek meg lelki szemei előtt, és ezek között még a legjámborabb látomása az volt, hogy Peter Magnus urat, aki egy tucat golyót kapott a bal oldalába, négy ember viszi lakására teljes életnagyságban. Mennél tovább töprengett a javakorabeli hölgy, annál jobban nőtt a rémülete. Utoljára is arra határozta magát, hogy elmegy a városi hatóság fejéhez és megkéri, hogy rendelje el haladéktalanul Pickwick úr és Tapman úr letartóztatását. A javakorabeli hölgyet nagyon különböző okok indították ebbéli elhatározására, amelyek között a legnyomósabb az volt, hogy kétségtelen bizonyságot szolgáltasson arról, hogy mennyire szereti Peter Magnus urat és mennyire félti az életét. Sokkal jobban ismerte Magnus úr féltékeny természetét, semhogy a legcsekélyebb célzással is elmerte volna árulni, mi volt ijedelmének valódi oka, amikor Pickwick urat megpillantotta. Bízott magában és rábeszélő tehetségében, hogy le fogja fegyverezni a kisember veszett féltékenységét, mihelyt Pickwick úr nem lesz többé útban, s így újabb összetűzésre nem lesz alkalom. Ilyen gondolatokkal eltelve a javakorabeli hölgy föltette kalapját, sáját, és ment egyenesen a polgármesteri hivatalba. George Napkins úr, a fönt említett elöljáró, olyan nagy tekintélyű férfiú volt, hogy a leggyorsabb kengyelfutó még június 24-én is alig lelte volna párját napkelte és napnyugta között, pedig ez a nap a kalendárium szerint leghosszabb nap az egész esztendőben, és ezek szerint legtágabb teret ad a keresésre. Aznap reggel Napkins úr éppen roppant nyugtalan és izgatott volt, mert a városban lázadás ütött ki. A város legnépesebb iskolájának valamennyi tanulója összeesküvés szőtt, hogy beverik egy gyűlölt gyümölcsárus ablakait. Kicsúfolták a pedellust, és sárral dobálták a konstáblert, egy tisztességes, magasszárú csizmás öreg bácsit, akit kiküldött a hatóság, hogy oszlassa szét a tömeget, és aki, mint suhanc és meglett ember, legalábbis fél század óta a rend őreként működött a városban. Napkins úr méltóság teljesen ült karosszékében, összeráncolt homlokkal és tajtékozva a dütől, amikor egy hölgyet jelentettek be neki, aki fontos és sürgős magánügyben kíván vele szólani. Napkins úr félelmetes nyugalmat erőltetett magára, és meghagyta, hogy bocsássák be a hölgyet, amely parancs, mint minden uralkodó hatósági személy és egyéb nagy földi potentát parancsa nyomban teljesült. Ennél fogva a szerelmetesen nyugtalan Whitefield kisasszonyt az elöljáró úr elé vezették. Mazl, szólt az elöljáró úr. Mazl névre az alacsony termetű szolga hallgatott, akinek hosszú dereka, de kurta lábszára volt. Mazl. Igenis, elöljáró úr. Adjon széket, és menjen ki. Igenis, elöljáró úr. És most, asszonyom, adja elő az ügyet.
Nagyon fájdalmas ügy, uram, mondta Whitefield kisasszony.
Bizonyára, asszonyom, de vegyen erőt érzelmein. És Napkins úr nagyon kegyesen tekintett rá. És aztán mondja el, minő hivatalos dologban jött ide, asszonyom.
A hivatalnok ismét felülkerekedett a magánemberen, és megint szigorú lett a tekintete.
Rám nézve nagyon kínos, hogy főjelentést kell tennem, mondott a Whitefield kisasszony, de attól tartok, hogy párbajozni fognak.
Itt? Kérdezte az elöljáró.
Hol, asszonyom?
Ipswichben.
Ipswichben, asszonyom, párbaj, Ipswichben, kiáltotta az elöljáró, aki a puszta hírre is egészen kikelt magából. Asszonyom, az lehetetlen. Meg vagyok róla győződve, hogy a mi városunkban senkinek eszébe sem jut ilyesmi. Asszonyom, hát ön semmit sem tud a helybeli hatóságok működéséről? Nem hallotta hírét, asszonyom, hogy folyó évi május 4-én mindössze 60 konstábler kíséretében behatoltam egy díjbirkózás színhelyére, és kitéve magamat annak a veszedelemnek, hogy a felbőszült sokaság dühös haragjának áldozatul esem, megakadályoztam egy ökölvívást a Middlesexi Dumbling és a Suffolki Bentham között. Párbaj, Ipswichben, asszonyom, nem hiszem, nem hihetem, mondta az elöljáró önmagával vitatkozva, hogy akadjon a városban két olyan vakmerő ember, aki nem átallaná elkövetni ezt a köscsent háborítást.
Fájdalom, az értesülésem nagyon is hiteles, mondta a java korabeli hölgy. Jelen voltam, amikor összetűztek.
Hát ez hallatlan, mondta az elöljáró csodálkozva.
Mazl!
Parancsára, elöljáró úr. Küldje be hozzám azonnal Jinx urat, de rögtön.
Igenis, elöljáró úr.
Mazl úr visszavonult, és egy sápadt, hegyes orrú, rosszul táplált, elnyűt ruhájú, idős írnok lépett be a szobába.
Jinx úr, mondta az elöljáró. Jinx úr.
Tessék parancsolni, mondta Jinx úr.
Jinx úr, ez a hölgy arról értesült, hogy városunkban párbajozni szándékoznak.
Jinx úr, nem tudván pontosan, hogy mit tegyen, egy hivatali alárendelthez illő szerénységgel elmosolyodott.
Mit nevet ezen, Jinx úr?
Kérdezte az elöljáró. Jinx úr ábrázata azon nyomban elkomolyodott.
Jinx úr, szólt az elöljáró, maga egy hülye.
Jinx úr alázatos pillantást vetett a nagy férfiúra, és a tollát kezdte rágni.
Úgy látszik, maga nagyon mulatságosnak tartja ezt az értesülést, de annyit mondhatok, Jinx úr, hogy alig ha van miért nevetnie, mondta az elöljáró.
A kiéhezett ábrázatú Jinx felsóhajtott, mint aki teljesen tisztában van azzal, hogy csak ugyan nincs miért nevetnie, és miután parancsot kapott, hogy vegyen fel jegyzőkönyvet a hölgy bejelentéséről, oda botorkált egy székhez, és nekiült az írásnak.
Tehát ez a Pickwick, ha jól értettem, ez az egyik párbajozó fél, mondta az elöljáró, amikor a kihallgatás véget ért.
Igen, ő, mondta a javakorabeli hölgy.
És a másik békebontó, mi is a neve, Jinx?
Tapman, kérem.
Tapman a párbaj segéd?
Igen.
És a másik párbajozó fél, amint mondja asszonyom, kereket oldott, ugye? Igen, felelte Whitefield kisasszony egyet köhintve. Jól van, mondta az elöljáró. Ez két londoni orgyilkos, akik lejöttek ide, írtani őfelsége hű népét, abban a hiszemben, hogy a fővárostól ilyen távol a törvénykarja béna és tehetetlen. De majd példásan meglakolnak ezért. Írja meg a letartóztatási parancsokat, Jinx úr. Mazl? Parancsára, elöljáró úr. Grammer, odalent van? Igenis, elöljáró úr. Küldje fel! A szolgálat kész Mazl kiment, és nyomban visszatért egy magas szárú csizmás, éltes úriemberrel, akinek különös ismertető jelei a következők. Rezes orr, reket hang, tubák színű felsőkabát és révetek szemek. Grammer, szólt az elöljáró. Parancsoljon, elöljáró úr. Nyugalom van már a városban? Igenis, elöljáró úr, most már elég nyugalom van, felelte Grammer. A közhangulat már bizonyos mértékben lecsillapodott, mivel hogy a diákok elmentek krikettezni. Ilyen időkben csak a legerélyesebb rendszabályokkal lehet eredményt elérni, Grammer, szólt az elöljáró határozott hangon. És ha a királyi tisztviselők hatalma nem elegendő, akkor ki fogjuk hirdetni a lázadásról szóló törvénycikkeit. Ha a polgári hatóság nem tudja megvédeni azokat az ablakokat, Grammer, akkor a katonaság védi majd meg a polgári hatóságot is, meg az ablakokat is. Azt hiszem, Jinx úr, hogy ez az alkotmányunk egyik alapelve. Kétségtelenül, uram, mondta Jinx. Helyes, szólt az elöljáró, miközben aláírta a letartóztatási parancsot. Grammer, ezt a két embert ma délután elő fogja állítani. A nagy fehér lóban megtalálja őket. Emlékszik még a Middlesexi, Dumpling és a Suffolki Bantam esetére, Grammer? Grammer úr egy sokat mondó fejbólintással jelezte, hogy sohasem fogja elfelejteni ezt az esetet, ami különben nagyon nehéz is lett volna, tekintve, hogy minden áldott nap elemlegették előtte. De ez az eset még sokkal alkotmányellenesebb, mondta az elöljáró. Ez még nagyobb mérvű csendháborítás, és még durvább megsértése őfelsége kiváltságainak. Úgy hiszem, a párbajozás őfelsége legkétségtelenebb előjogai közé tartozik, nem de, Jinx úr? Már a Magna Chartában is kifejezetten le van fektetve, mondta Jinx úr. Úgy hiszem, Jinx úr, ez a brit korona legragyogóbb gyémántja, melyet őfelségétől kicsikartak a főnemesek, mondta az elöljáró. Úgy van, uram, felelte Jinx úr. Nagyon helyes, szólt az elöljáró, büszkén fölegyenesedve. És gondunk lesz rá, hogy őfelsége birodalmának ebben a részében senki meg ne sértse az alkotmányt. Grammer, vegyen maga mellé embereket, és minél előbb foganatosítsa a letartóztatási parancsot. Mazl? Igenis, elöljáró úr. Kísérje ki a hölgyet. Whitefield kisasszony elvonult, mélyen meghatva az elöljáró nagy tudásától és bölcsességétől. Napkins úr elvonult villás reggelizni. Jinx úr elvonult gondolataiba mélyedni, mert ez volt az egyetlen hely, ahová elvonulhatott, nem számítva a díványát abban a kis szobácskában, melyet napközben háziasszonyának a családja foglalt el. És Grammer is elvonult, eleget tenni legfrissebb megbízatásának, hogy lemossa a gyalázatot, mely őt, a délelőtt folyamán érte, őfelsége másik képviselőjével, a törvényszolgával egyetemben. Mialatt az ország belső rendjének és nyugalmának megóvására ilyen határozott és elszánt intézkedések tétettek folyamatba, Pickwick úr és a barátai, nem sejtvén, hogy mi készül ellenük, szép nyugodtan ebédhez ültek, és valamennyien nagyon jókedvűek és bőbeszédűek voltak. Pickwick úr javában mesélte a múlt éjszakai kalandját, nagy mulatságára a barátainak, legkivált pedig Tapman úrnak, amikor egyszerre csak kinyílt az ajtó, és egy visszataszító ábrázat kandikált be a szobába. Ebből a visszataszító ábrázatból két szem merett Pickwick úrra, nagyon komolyan nézte őt egy darabig, és úgy látszott, hogy meg van elégedve a vizsgálat eredményével. Mert utána a test is, melyhez a visszataszító ábrázat tartozott, szép lassan betolta magát az ebédlőbe, és egy hosszú szárú csizmás öreg férfi alakja vált láthatóvá.
hogy ne feszítsük tovább az olvasó, a hallgató kíváncsiságát, eláruljuk, hogy ez a két szem Grammer úr révetek szemepárja volt, és a test szintén ő hozzá tartozott. Grammer úr eljárása hivatalos volt ugyan, de azért elég furcsának tűnt. Első dolga volt az ajtót belülről elreteszelni. Másodszor pedig kendőjével roppant gondosan megtörülte a fejét és az arcát. Harmadszor a kalapját, a beléje dugott zsebkendővel együtt letette a legközelebbi székre. Negyedszer a belső kabátja zsebéből kihúzott egy koronával ellátott kurtapálcát, amellyel fölöttébb ünnepélyesen és rejtélyesen Pickwick úr felé bökött. Snodgrass úr volt az első, akinek a nagy álmélkodásban megjött a szava. Egy darabig merőn nézte csak Grammer urat, azután minden szót megnyomva így szólt. Ez magánlakás, kérem, magánlakás. Grammer úr a fejét rázta, és így felelt. A törvény előtt megszűnik a magánlakás, ha egyszer átléptük a küszöböt. Ez a törvény. Sokan azt tartják, hogy az angol ember háza az ő vára. Mesebeszéd. A pikvikisták csodálkozó tekintettel néztek egymásra. Melyik itt a Tapman úr? Kérdezte Grammer úr. Pickwick urat ösztönszerűleg felismerte, azonnal biztos volt a dolgában. Az én nevem Tapman, szólt a kérdéses úr. Az én nevem Törvény, mondta Grammer úr. Micsoda? Kérdezte Tapman úr. Törvény, felelte Grammer úr. Törvény, közigazgatás, végrehajtó hatalom. Így hívnak. Itt van mi, a meghatalmazásom. Tapman, keresztnéfeje üres. Pickwick, keresztnéfeje üres. Közcsendháborítás vétsége miatt ő felsége a király nevében, a megfelelő törvényerejű rendelet értelmében, és így tovább szabályszerűen kiállítva. Fent nevezett Pickwick és Tapman, ezennel letartóztatom. Miféle szemtelenség ez? Mondta Tapman úr felugorva. Takarodjék ki innét! Ha-hó! Kiáltotta Grammer úr, miközben gyorsan az ajtóhoz hátrált, és kinyitotta egy arasznyira. Dublé! Tessék! Szólt egy basszus hang a folyosóról. Jöjjön csak ide, Dublé! Mondta Grammer úr. Erre a parancsszóra egy hatalmas termetű és megfelelően dagadt, mosdatlan képű alak nyomakodott be a félig nyitott ajtón, miközben a képe egészen kivörösödött erőlködésében, és belépett a szobába. Kint van a többi törvényszolga is, Dublé? Kérdezte Grammer úr. Dublé úr, aki láthatólag szófukar ember volt, csak a fejével intett, hogy igen. Vezényelje be az embereit, Dublé, mondta Grammer úr. Dublé úr engedelmeskedett, és egyszerre egy rakás ember rontott be a szobába egytől egyig részkoronás kurta pálcával. Grammer úr zsebre dugta a pálcáját, és Dublé-ra nézett. Dublé zsebre dugta a maga pálcáját, és az embereire nézett. Az emberek is zsebre dugták a pálcákat, és Tapman úrra, meg Pickwick úrra néztek. Pickwick úr és a barátai egy emberként álltak fel. Mit jelentsen az, hogy botrányos erőszakkal behatolnak a magánlakásomba? Kérdezte Pickwick úr. Ki merészel engem letartóztatni? Mondta Tapman úr. Mit kerestek itt, bitang csirkefogók? Mondta Snodgrass úr. Winkle úr nem szólt semmit, de a szemét Grammer úrra szögezte, és olyan vasvilla pillantást vetett rá, hogy okvetlenül fölnyársalta volna a törvény emberét, ha annak nincs olyan vastag bőr a pofáján. Mint hogy azonban vastag volt a bőre, semmit sem lehetett rajta észrevenni. Mikor a törvény emberei látták, hogy Pickwick úr és a barátai hajlandónak mutatkoznak szembeszállni a törvény tekintélyével, sokat mondó mozdulattal feltűrték a kabátjuk ujját, mint akik magától értetődő hivatalos kötelességüknek tartják, hogy minden további nélkül leüssék az ellenszegülőket, aztán elhurcolják őket. Pickwick úr figyelmét nem került el ez a tüntető néma játék. Félrevonult néhány percre Tapman úrral tanácskozni, és aztán kijelentette, hogy kész megjelenni az elöljárói hivatalban, csupán arra kérte az összes jelenlevőket, vegyék tudomásul, hogy eltökélt szándéka tiltakozni angol állampolgári jogainak, ezért a botrányos megsértéséért mihelyst ismét szabad lábra helyezik. Mire az összes jelenlevők jóízűen nevetni kezdtek, az egy Grammer úr kivételével, aki láthatólag azon a véleményen volt, hogy a hatóság isteni jogát még egy lehellettel sem lehet megsérteni,
mert ez olyan istenkáromlás, amit nem szabad eltűrni. De miután Pickwick úr késznek nyilatkozott meghajolni az ország törvényei előtt, s amikor már a pincérek, lovászok, szobalányok és postakocsisok, akik pazar mulatságot reméltek Pickwick úr makacs ellenszegülésétől, csalódva és bosszankodva kezdtek kiszállingózni a szobából, egy előre nem látott új akadály merült fel. Pickwick úr ugyanis a törvényes hatóságok iránt érzett minden tisztelete mellett is a leghatározottabban tiltakozott az ellen, hogy mint valami közönséges gonosztevőt rendőri fedezettel kísérjék végig az utcán az elöljárói hivatalig. Rammer úr viszont a felizgatott közhangulatra való tekintettel, mert iskolai szünet volt, és a diákok még nem tértek haza, épp így kereken kijelentette, hogy ő bizony nem megy az utca túlsó oldalán, ha Pickwick úr százszor a becsület szavát adja is, hogy megy egyenest az elöljáróságra. Pickwick úr és Tubman úr pedig hasonló konoksággal kijelentették, hogy nem hajlandók a bérkocsi költségeit fedezni, pedig ez volt az egyetlen tisztességes alkalmatosság, amit kaphattak volna. A vita egyre hevesebb lett, telt az idő, és még mindig nem tudtak megegyezni. S amikor a törvény emberei már közel álltak hozzá, hogy Pickwick úr ellenállását a már említett, nem szokatlan módon törjék meg, valakinek eszébe jutott, hogy van a fogadó udvarán egy ócska gyaloghintó, mely eredetileg egy köszvényes tőkepénzesnek készült, s ennél fogva Pickwick úrnak és Tubman úrnak is megfelelhet, legalábbis annyira, mint egy újfajta bérkocsi. Előkerítették a gyaloghintót, s beállították a kapu alá. Pickwick úr és Tubman úr bebújtak és lebocsátották a függönyeit. Hamarosan találtak két embert is, aki cipelje őket, és a menet szép rendben megindult. A törvényszolgák a gyaloghintó mellett lépdeltek. Grammer úr és Dudley úr diadalmasan vezették a menetet, Snodgrass úr és Winkle úr pedig karonfogva mentek mögöttük. Az utócsapatot viszont Ipswich mozdulatlan csőcseléke alkotta. A város boltosai, jól lehet az elkövetett vétség természetét illetőleg meglehetős homályban voltak, a látványt fölöttébb épületesnek és mulatságosnak találták. Íme itt megmozdult a törvény karja, és 20 lóerővel sújtott le két bűnösre, még ha fővárosiak voltak is. S ezt a hatalmas gépezetet saját elöljárójuk kormányozza, saját közhivatalnokaik kezelik, és egyesült erővel sikerült is nekik a két bűnöst belegyömöszölni egy szűk gyaloghintóba. Általános helyesléssel, nagy tetszéssel lelkesen üdvözölték Rammer urat, aki pálcájával a kezében a karaván élén haladt. A mozdulatlan utóhad harsányon és hosszasan éjjenezte, s a menet a közvélemény ilyen hangos megnyilatkozása közt lassan és méltóságosan lépegetett tovább. Samuel Weller úr fekete vászonújas reggeli zubbonyában, kissé levert hangulatban éppen visszatérőben volt a rejtélyes zöldkapus háztól, mert hiába ólálkodott körülötte. Ahogy felnéz, egyszerre csak látja, hogy mekkora sokaság hömpölyög végig az utcán. Mekkora tömeg kísér egy furcsa holmit, mely szer fölött hasonlít egy gyaloghintóhoz. Örült, hogy a kudarca után egy kicsit elszórakozhatik, s félreállt, hogy a sokaság elhaladjon előtte, s miután tapasztalta, hogy a tömeg csupa mulatságból ordítozik és éjjenez, ő is ordítani és üvölteni kezdett, ahogy csak a torkán kifért. Abban a reményben, hogy hát a fölvidul ettől. Grammer úr elhaladt előtte, Dudley úr is elhaladt előtte, a gyaloghintó is elhaladt előtte, a törvényszolgák testőrsége is elhaladt előtte, és Sam még mindig együtt éjjenzett a lelkes sokasággal, lengette a kalapját, és oda volt a nagy örömtől. Mert hiszen halvány sejtelmesen volt róla, hogy miről van szó. Amikor hirtelen megpillantotta Winkle urat, és Snodgrass urat. Ettől egyszerre elnémult. Mi történt, uraim? Kiáltotta Sam. Kit visznek fényes nappal ezen a Szent Mihály lován? Mind a ketten egyszerre feleltek neki, de a szavukat elnyelte a nagy zsivaj. Ki ül benne? Kiáltotta Sam. Megint egyszerre feleltek mind a ketten, s noha szavukat most sem lehetett érteni, A szájuk mozdulatából Sam kiolvasta, hogy ezt a varázslatos nevet mondták ki, Pickwick. Sam-nek sem kellett több. Egy pillanat alatt keresztül furta magát a sokaságon, útját állta a vezetőknek, és oda lépett a tekintélyes Grammer elé. Adj Isten, öregapám, mondta Sam. Kit dugtak bele ebbe az ócskaládába? Félre az útból, mondta Grammer úr, akinek hivatalos önérzetét, miként annyi más nagyemberrel is megesett, ez a kis népszerűség csodálatos módon megdagasztotta. Üssétek le, ha nem megy el az útból, szólt Dudley úr. Hálásan köszönöm a jó tanácsát, öregapám, felelte Sam, és még hálásabban köszönöm ennek a másik úriembernek a javaslatát, aki úgy fest, mintha most szökött volna meg az óriások országából. De mégis jobban szeretném, ha arra felelnének, amit kérdeztem, ha nem kerül külön fáradtságukba. Hogy érzi magát, uram? Ezt az utóbbi kérdést Weller úr jóindulatú hangon Pickwick úrhoz intézte, aki éppen kinézett elől a gyaloghintó ablakán. Grammer úr, akinek fölháborodásában még a szava is elállt, kicibálta részkoronás pálcáját a belső zsebéből, és hadonászni kezdett vele Sam orra előtt. Ejha, mondta Sam, csinos jószág kivált a korona rajta, ami olyan akár csak az igazi. Félre az útból, kiáltotta a felháborodott Grammer úr. Hogy még nagyobb nyomatékot kölcsönözzön a szavának, fél kezével nekidöfte a királyság részből öntött jelképét Sam nyakának, a másik kezével pedig torkon ragadta. Mire Samuel Verrer úr ezt a figyelmességét akként viszonozta, hogy Grammer urat alaposan föltözt teremtette. Miután előbb, csupa gyöngétségből és csupa óvatosságból leütötte az egyik hordárt, hogy Grammer úr puhára essék. Hogy Winkle urat hirtelen az az őrület szállta el meg, mely az igazságtalanul elszenvedett bántalomból ered, vagy pedig Weller úr vitézsége ragadta magával, ezt nem tudjuk eldönteni. De annyi bizonyos, hogy mihelyt Grammer úr elestét látta, irtóztató támadást intézett egy kisfiú ellen, aki éppen mellette állt. Mire Snodgrass úr, mint jó keresztényhez illik, nehogy orvul támadjon rá valakire, előbb fennszóval kihirdette, hogy most már rajta a sor, aztán a legnagyobb nyugalommal kezdte levetni a kabátját. Persze, rögtön körülfogták és letartóztatták, s tartozunk az igazságnak azzal a kijelentéssel, hogy sem ő, sem Winkle úr a legcsekélyebb kísérletet sem tette a maguk vagy Weller úr kiszabadítására, akit bátor és kemény ellenállás után legyőzött és fogjul ejtett a túlerő. Aztán a menet újra felsorakozott, a hintóvivők ismét helyükre álltak, és a karaván újra megindult. Pickwick úr az egész idő alatt magánkívül volt felháborodásában. Látta, hogy Sam föltöz vágta a törvényszolgákat, és jobbra-balra osztogatta az ökölcsapásokat, de egyebet aztán már nem is láthatott, mert a gyaloghintó ajtaja nem akart kinyílni, és a függönyöket sem lehetett felhúzni. Végül is Tapman úr segítségével sikerült neki a gyaloghintó fedelét kitörni. Ekkor felkapaszkodott az ülésre, ahogy tudott, megfogózkodott barátja vállában, és szónokolni kezdett a sokasághoz. Hangoztatta, hogy milyen felháborító módon bántak vele. Tanúnak hívott fel mindenkit, hogy az inasa volt a megtámadott fél. Így értek lassan a városháza elé. A hintóvivők kutyagoltak, a foglyok lépdeltek utánuk. Pickwick úr szónokolt, és a tömeg ordítozott.